Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Zene.
Zenei estékkel várja az érdeklődőket a Magvetőház. A zeneművészet kiemelkedő alkotásai világhírű művészek előadásában csendülnek fel három estén keresztül, június 24-e és 26-a között Csömörön, Budapest szomszédságában. Az idén elsőként megrendezett esemény minden ízében különlegesnek ígérkezik, a felnőtteket koncertekkel, a gyerekeket pedig matiné előadással várják. Az idén útjának induló csömöri pünkösdi zenei napok elsősorban a klasszikus zene rajongóit és azokat is várja, akik még csak most ismerkednek a műfajjal. Pünkösd a Szentlélek kitöltésének ünnepe. Jézus mennybe menetele után 10 nappal az apostolok részesültek a Szentlélek áldásában, és ennek hatására kezdetét vette az egész világot átölelő és máig tartó keresztjén misszió. Ennek a kulturális rendezvénysorozatnak a célja, hogy a zene és a kultúra eszközével megérintse az embereket lélekben, közelebb kerüljenek Istenhez és megerősödjenek hitükben. A zenei esemény megálmodója Esztergály előtt csömöri református lelkész, a zenei programsorozatot pedig az esemény házigazdái, egyben művészeti vezetői, Simon Izabella és Várjon Dénes állították össze, akik a legrangosabb zenei fesztiváljainak és legjelentősebb koncerttermeinek állandó fellépő művészei. Továbbá Budapesten a Zeneakadémia minden év novemberében megrendezésre kerülő óriási sikerű kamarazene fesztiváljának a megálmodói és művészeti vezetői. A csömöri pünkösdi zenei napok rendkívül gazdag programjában Bach, Mozart, Kurtág, Beethoven, Schubert, Schumann, Mahler és Liszt alkotásai mellett elhangzik egy válogatás a genfi zsoltárokból is. A koncertsorozat első estéjén Mozart művei állnak majd a középpontban, másnap Mahler első szimfóniája csendül fel a nagyon ritkán hallható négykezes átiratban, az utolsó napon pedig a genfi zsoltárok mellett a látogatók részesei lehetnek olyan ritkán hallható zeneszerzők orgona műveinek is, mint Antoni van Noort és Sátor Nemir. A művészeti vezetőkhöz olyan világhírű előadók csatlakoznak, mint Keller András hegedűművész, Pál Úr János orgonaművész, Érdi Tamás zongoraművész, Kancander Orsolya fuvalaművész, Tímár Sára énekes és Kovács István operaénekes. A fesztivál közreműködőik között vannak fiatal előadók is, az elmúlt években rendkívül sikeres Korosi Vonós négyes, valamint Karasszon Eszter cselló művész is. A programsorozat esti zenei előadásai 19 óra 30 perces kezdéssel 2x50 percen át tartanak. Az este során igei köszöntőt mond a templom lelkésze Esztergály előtt Gábor, aki többek között arra fog választ adni, hogy honnan jött a rendezvény ötlete, hogy lehet június végén is pünkösdöt ünnepelni, mit jelent a galamb és a lángnyelv, amik az esemény szimbólumai között szerepelnek, valamint hogy miért épp Magvetőháza nevet kapta a templom. A szervezők a gyermekek számára is készülnek egy különleges programmal. Június 25-én szombat délelőtt 11 órakor matiné koncerttel várják az 5 és 12 év közötti gyermekeket, amely a szeretet és a barátság témáját járja körül a zene és társművészetek segítségével. A színes műsor centrumában megszólal a Piroska és a Farkas meséje is a hangszerek nyelvére lefordítva, a Kispiros hegedű és a Nagy gonosz cselló címmel. A több hangszert is magába foglaló interaktív zenei élmény mellett a gyerekek részesei lehetnek egy gyönyörű meseillusztráció születésének is. Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének, ezt vallja Kodály Zoltán és Simon Izabella is évek óta nagy sikerű gyermekkoncertjeinek ez a mottója. A helyszínt a 2020-ban átadott új, egyszerre modern és klasszikus jegyeket is magáhordozó templom adja, amelyet építésekor tudatosan úgy terveztek, hogy kialakításával, kitűnő akusztikájával lehetővé tegye az igényes koncertek rendezését. A templom 200 fő befogadására alkalmas, rendelkezik 15 regiszteres orgonával és egy koncertzongorával is. A vizuális élményről az épület belseje gondoskodik, különösen a kazettás mennyezet egyedi tematikájú kialakítása. Csömör település a Pesti síkság és a Gödöllői dombság határán fekszik. A koncertsorozatra szeretettel várnak a nagyobb gyermekektől az idősebb generációig mindenkit, aki szívesen töltene időt zenehallgatással egy különleges környezetben.
Színház.
Egy világhírű zeneszerzőről mutatnak be musical előadást a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. A Mozart musicalt június 24-én és 25-én mutatják be a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon, a Veszprémi Petőfi Színház és a Margit Szigeti Színház közös bemutatójaként. A legendás musicalt korábban a Budapest Operett Színház mutatta be, az új előadás rendezője a Budapesti Operett Színházból ismert Somogyi Szilárd. Hogyan lehet a kiszolgáltatott helyzetből felállni, illetve hogyan őrizhetjük meg önmagunkat, nem adva fel elveinket, ha kell, a világgal is szembeszállva a művészetért. Nos, ezt próbálja meg boncolgatni a musical, a mű, ami számos opera részlettel, hiteles irodalmi alapanyagokból, levelezésből táplálkozik, kifejezetten tanító jellegű alkotás, melynek kiemelkedő értéke számunkra az, hogy a szerző magyar Lévai Szilveszter és az ő Magyarországra adott külön engedélyével kerül bemutatásra ebben a formában. Wolfgang Amadeus Mozartot Kádár Szabolcs János alakítja, kedvesét Konstanze Webert Kartfi Ajsa. Június 25-én Nikita Braga alakítja Wolfgang Amadeus Mozartot.
Esemény.
Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. Szeptember 30-án és október 1-én több száz helyszínen több mint 2000 program várja a tudomány iránt érdeklődőket. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó péntekén, illetve szombatján rendezik meg egész Európában. Magyarországon idén is több száz intézmény csatlakozik az eseményhez. Az elmúlt 2 évben a szervezők dolgát megnehezítette a járvány és az a tény, hogy tavaly egyetlen magyarországi pályázónak sem sikerült elnyernie az uniós támogatást a rendezvény lebonyolítására. Ennek ellenére részben saját forrásokra támaszkodva, részben az erre a célra létrehozott alapítvány segítségével a veszélyhelyzeti intézkedések betartásával tartották meg az eseményt. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Április 1-én gyakran ugratták egymást a felnőttek, de a gyerekeket is megtréfálták. Volt rá idejük, hisz ha tehették, ilyenkor nem mentek ki a földekre. A hiedelem azt tartotta, ezen a napon ne vess. Valószínűleg kevesen tudták ezt a bolondok napjáról, ahogyan számtalan meglepetés éri még az olvasót, amíg megismerkedik a Kerek Élet Fája című öröknaptárral, amely révén közelebb kerülhetünk az ünnepeinkhez és az azokhoz tartozó hiedelmekhez, legendákhoz, szokásokhoz. A mesekalendáriumban sárkányölő Szent Györgyről, Miklós püspökről, a szüreten mulató Szent Péterről, az igazságos Mátyásról, bölcs pásztorokról és fifikás királylányokról is olvashatunk. Bajzát Máriának köszönhető ez a kötet, amely óvodákban, általános iskolákban épp olyan sokat adhat a gyerekeknek, mint elalvás előtti mesélésnél otthon.
Pedagógus vagyok, és óvodásokkal is, kisiskolásokkal is nagyon sokat dolgozom együtt, vannak gyerekcsoportjaim, pedagógusokat képzek, és amikor mesélek a gyerekeknek, nagyon gyakran hívnak különböző ünnepek kapcsán mesélni, és ilyenkor én mindig megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy miért pont ma vagyok itt? És egy nagyon izgalmas válasz volt a Magyar Népmese napján, hogy azért, mert most van Szent Mihály világnapja, ami természetesen nem létezik, a világnapként abszolút nem, és hát nem ahhoz a naphoz kapcsolódott, bár közeledett hozzá, és azt igazolta, amit én már hosszú-hosszú évek óta tapasztalok, hogy miközben az óvodában elképesztően sok az ünnep, az iskolában is nagyon sok az úgynevezett ünnep, a gyerekek fejében ezzel kapcsolatban egyáltalán nincs rend, nincs megtöltve tartalommal. És mint mindennel, ezzel kapcsolatban is úgy gondolkodom, hogy egy gyerekhez a tartalmat, a lényeget, az üzenetet történeteken keresztül lehet a legkönnyebben vinni, és ezek a történetek lehetőséget adnak arra, hogy ne csak üres frázis legyen egy-egy ünnepnek a neve, hanem valamilyen módon valamihez kötni tudja, és a korának megfelelően erre legalkalmasabb a mese.
Elkezdtem összeszámolgatni, hogy hányféle rétege van ennek a kötetnek. Van a népszokások része, van a bizonyos ünnepek szentekhez kapcsolódó része, van a természet, változásával kapcsolatos, és aztán a mesék. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, de az biztos, hogy hihetetlen komplex képet ad ez így a gyerekeknek, és érdekesen, és röviden.
Amikor óvodásokkal vagy iskolásokkal vagyok együtt, és nekik mesélek, akkor nagyon érdeklik őket a hiedelmek, és nagyon izgalmas számukra ez a fajta időutazás, amit egy történet enged. Viszont amit mondasz, hogy rövidre muszáj, hogy szabjam, ennek az az oka, hogy nagyon ritkán tudnak az alfa generációs gyerekek hosszan egy csak hallott történetre osztatlan fókuszált figyelemmel figyelni. Viszont arra mindegyik történet nagyon jó, hogy felkeltse az érdeklődésüket, és akkor az, amelyik megragadja, azzal kapcsolatban lehet mélyíteni még az olvasnivalót, de mégis ez a sokféleség és a sok rövid történet ad egy képet arról, hogy milyen is volt az a világ régen, amikor még tényleg locsolkodtak, amikor még tényleg festettek piros tojást, amikor még tényleg várták a fecskét, és akkor ezt hosszan folytathatnám. Az egésznek az a célja, hogy valahogyan ezek a történetek, amelyeknek a megtapasztalására, ezeknek a hagyományoknak a megtapasztalására valami kevés módja van már egy 21. századi gyereknek, hiszen ha csak a március nézzük meg, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés olyan gyerek van, aki részt vett mondjuk járáson, vagy ugyancsak a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódik, hogy miért hallgatnak el a harangok nagy csütörtökön.
És a történetek, amelyek szentekről szólnak, ezeket egyrészt honnan gyűjtötted össze, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy aki nem jár hittanra, hanem etika órára jár, amivel semmi probléma nincs. De hogy ez a kultúra alapja, azért mégiscsak ismerjék ezeket a bibliai történeteket, vagy a szentekről szóló történeteket, szerintem ez nagyon fontos.
Igyekeztem ezeket az arányokat úgy megválasztani, hogy tényleg mindenki számára érdekes legyen, és akár szülőként, akár pedagógusként azt támasztom alá, amit te mondasz, hogy az európai kultúra alapja, a kereszténység, azokat válogattam ide, akikről egyszerűen illik tudni. Egy bizonyos műveltségi szint fölött és egy bizonyos kor fölött ezeknek a történeteit illik ismerni. A legendamesék, akár az állatokról, madarakról szóló legendamesék, akár a szentekről szóló legendamesék, méltatlanul elhanyagolt mesetípus. Én egyrészt a mesekatalógusból, másrészt kéziratokból, harmadrészt megjelent mesegyűjteményekből válogattam a legendameséket. Ezek egyébként is megjelennek a Népmesekincstár sorozatban, mindig van egy fejezet, ami a miértekről és hogyanokról szól. Tehát, hogy amellett, hogy nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek, információkat hordoznak, meggyőződésem, hogy mindegyik erősíti azt a nélkülözhetetlen tulajdonságot, ami a kérdezés bátorsága és a gondolkodás képessége. És erre óriási szüksége van ennek a generációnak, hogy nagyon sok olyan történetet kapjon, ami után folytatható a mesélés, a beszélgetés, és úgy folytatódik, de miért, de miért, de miért, de miért, és ezekkel a történetekkel ezt a korszakot is szeretném kihúzni, hogyha lehet, hogy ne csak 3 évesen legyen kíváncsi a világra, hanem ameddig él.
Ahhoz, hogy a hallgatók is áttekinthessenek mondjuk velünk egy fejezetet, most kintottam itt az őszi hónapoknál, tehát szeptembernél azt látjuk a fejezet címben, hogy Szent Mihály hava, őszelő, földanya hava. Októbernél Mindszent hava, őszhó, és magvető hava, a novembernél pedig Szent András hava, őszutó, enyészet hava. Ez a gyönyörűség, az enyészet hava, vagy a földanya hava, ez hol vezet minket?
Igyekeztem egyrészt a latin megnevezést, tehát szeptember, október, november, ezt mindenki ismeri, és én igyekeztem azt is megmutatni, ahogyan akár a magyar hagyományban, akár Erdélyben nevezik ezeket a hónapokat, és ezek mindig beszélő nevek. Például a novembernél számomra nagyon fontos téma a halál, az elmúlás, és az, hogy ezt mindenféle módon elmeséljük a gyereknek, hogy ne legyen tabu. És amikor én erről beszélek, akkor hosszú ideje mindig az enyészet hava jut eszembe, mert sokkal jobban kifejezi a novembernek a sajátosságait. És úgy érzem, hogy ezeknek a hónapneveknek a használata is segít a gyereknek megérteni azt a fajta rendet és azt a fajta körforgást, ami valamikor még jelen volt a természetben.
Miért került bele Mátyás Királyos mese a könyvbe? Én nagyon szeretem őket.
Körülbelül ilyen 3-4 történet kapcsolódik Mátyás királyhoz. Az egészen biztos, hogy Mátyás alakjával kapcsolatban nagyon sok mese, legenda, monda jelenik meg. A lányok és a fiúk egyformán szeretik hallgatni. Mátyás alakja egy mindenki számára vonzó királykép, én azt gondolom. Nagyon közelinek érzi magát mindenki, de jó lenne vele találkozni. És emiatt szívesen hallgatják a történeteik. Ráadásul azt mondta róla egyszer egy kisfiú, hogy ez egy nagyon vagány és bátor király volt. A Mátyás mesének van egy olyan üzenet, hogy soha nem tudod, hogy ki kopogtat be hozzád. Becsüld meg magad, hozd ki magadból a lehet legjobbat, és van még egy nagyon fontos üzenete, hogy társadalmi vagyonbéli, intelligenciabéli különbségek ellenére te lehetsz bárki, ha emberként viselkedsz, hogyha megbecsülöd magad, és ezt igazolja mindig vissza Mátyás, hogy lehetsz te szegény legény, ha igazat mondasz, akkor elveheted a burkus király lányát, lehetsz te egy nagyon egyszerű pásztorember, ha képviseled az általad fontosnak tartott értékeket bárkivel kapcsolatban, akkor majd elnyered a jutalmat, tehát ezek ott vannak ezekben a történetekben.
Kerek életfája, jeles napok mese kalendáriuma, Bajzát Mária válogatása ez a kötet, vele beszélgettünk most. A rendkívül igényes, felnőttek és gyerekek számára egyaránt érdekes kötet a Lampion könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.